Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai adásban a férfiakról lesz szó, ismerik-e helyüket a világban, mennyire tudják szerepeiket megélni. Szükségük van-e a lelkiségre, önismeretre? Majd a számukra kialakított önvédelmi képzésekről hallhatnak, kik és miért érzik szükségesnek az ilyen képzést, mennyire mernek beleállni helyzetekbe, hogyan tudják kezelni konfliktusaikat. Ezekre a kérdésekre kerestem a válaszokat szakemberekkel. Tartsanak velünk! Először a férfiak lelki világáról, a mai világban betöltött helyükről, szerepükről beszélgettem Léder László pszichológussal, az APA Akadémia létrehozójával. A férfi lélek szerepe, a férfi léleknek a jelentősége az ön szerint ma mennyire van meghatározva? Tehát, hogy mennyire lehet ma azonosítani, hogy férfi lélek vagy női lélek, van-e még erre szükség?
Hát én azt gondolom, hogy egyértelműen van szükség, és én azt látom, ezt a gyakorlatból is mondhatom, hogy amikor egy férfi vagy egy nő a helyén van, mint ember, akkor szinte automatikusan férfias lesz a lelke, és nőies lesz a lelke, de ennél a pontnál rögtön meg kell állnunk, mert ugye ez egy nagyon nehezen definiálható dolog, hogy mi az, hogy férfies lélek, mi az, hogy nőies lélek. Egyértelműen van nemi különbség, de én azt is kell, hogy mondjam, hogy ha emberi szempontból nézzük, akkor nagyon sok a hasonlóság a férfiak lelki működése és a nők lelki működése között.
Akkor a módszertan más, ahogy hozzá kell nyúlni?
Az, hogy a nemi szerepeink mit hoznak elő, ez korszakonként változik, és nagyon sok változáson ment keresztül a férfi és a női viselkedés is az elmúlt időszakban, de én azt látom, hogy amikor a nemi szerepeket, vagy a társadalom felé mutatott nemi szerepeket félre tudjuk tenni, ugye klasszikusan például az apa szerepre gondolok, akkor a férfiak néha meglepő viselkedést mutatnak. Tehát ugye én az Apa Akadémián nagyon sok férfival találkozom, és amikor hölgyek először vesznek részt ezen, akkor nagyon sokan meglepetésüknek adnak hangot, hogy nem is hallották még soha életükben, hogy férfiak így beszélnek mondjuk lelki dolgokról, problémákról, örömökről. Tehát amikor erre a szintre jutunk, ugye az emberi szintre, az intimitás, vagy a diszkrét emberi lét szintjére, akkor én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hasonlít, ahogy a férfiak reagálnak a világra lelkileg, mint ahogy a hölgyek reagálnak.
Hogyan lehet ön szerint jobban megszólítani a férfiakat?
Én azt látom általános problémának, hogy a mai férfiasság bizonytalansága a férfiaknak abból, hogy mi a férfi szerep, az nagyon-nagyon erősen köthető egy egyoldalúvá vált macsószerű férfi képhez. Ugye a világunkat azért uralja egy férfi erőmítoszra épülő férfi kép, ami nagyjából kizárja a finom lelki működést, a finom érzelmeket. Nagyon sokszor olyan férfiak, akik bármiféle lelkiségről adnak tanulságot mondjuk nyilvánosan vagy publikusan, megkapják a feminin jellemzőt. Tehát nagyon hamar nőiesnek nevezünk egy olyan férfit, aki tulajdonképpen foglalkozik a lelkével, vagy fölmeri vállalni a lelki problémáit. Tehát én ezt a tabut szeretném megtörni, és nagyon-nagyon fontos lenne hozzányúlnunk ehhez a, ahogy fogalmaztam, egyoldalú macsó, az erőteljesség, néha az agresszióra épülő férfi képre, mert a férfiak jelentős része, egyértelműen többsége ebben a férfi képben nem találja önmagát. És én azt látom, hogy amikor feminizálódnak úgymond fiatal férfiak, akkor is nagyon sokszor arról van szó, hogy olyan finomabb lelkű férfiakról van szó, akik tulajdonképpen ezen a férfi képen belül nem tudnak férfias viselkedést mutatni, mert az ő lelkiségük ebben nem fér bele. És ugye ez megint egy nagyon gyakorlatias férfias dolog, hogy amikor apákkal beszélgetünk, akkor a gyakorló apák 99%-a egyértelműen elutasítja az erőből, az erőmítoszából, valamiféle macsóságból történő apaságot, mert pontosan tudják, hogy nem működik.
Ez a gyereki a hóra, majd ott elintézzük, mentalitás?
Pontosan, tehát ugye azt látjuk, hogy azok a fiúk, és ezek kutatások hosszú évtizedeken keresztül végzett nagy kutatások eredményei, hogy azok a fiúk lesznek önbizalommal teli férfiak, tulajdonképpen automatikusan férfivá válnak, ahol az apa elfogadja és szereti őket. Tehát az a versengő, keménykedő, laktanyaszerű apakép az pontosan az ellenkezőjét éri el. Ezek a férfiak bizonytalanok lesznek, nagyon sokszor egyébként jellemzően nőiesnek tekintett foglalkozásokat választanak. Gondozók lesznek, ápolók, szociális munkások. Tehát ezzel nem azt szeretném mondani, hogy mindenki, aki ezt választja, az ezen kellett, hogy keresztül menjen, de ez bizony egy tapasztalati dolog, hogy elfordulnak attól a világtól, amit klasszikusan férfiasnak nevezünk mondjuk a munkaerőpiacon is. Tehát az apai finomság, gondoskodás, elfogadás, szeretet, ahogy mondtam is, neveli igazából a fiúkat férfivá, és hozzáteszem a lányokat is önbizalommal teli hölgyekké, tehát az apa szerepe nem csak a fiúkra igaz, ugyanekkora a szerepe a lányok életében is.
És itt jön a csavar, hiszen már többször beszélgettünk arról, többek között önnel is, hogy mennyire apátlan lett a társadalom. Ugye nagyon sok válás van, ami pedig elapátlanítja, úgymond a generációkat, a társadalmakat, tehát, hogy nagyon sokan apa nélkül nőnek fel. És akkor ez a kép, ha kiesik, akkor mit tehet egy fiatalember?
Pontosan, tehát ugye ezért is tartom fontosnak, hogy erről minél többet beszéljünk, és nagyon örülök neki, mert a pozitív tapasztalatom egyértelműen az, hogy bizony a hiányzó apaképet is könnyű, most idézőjelben könnyű, tehát lehetséges felülírni, akkor, ha a kortársaink között jó példákat látunk. Tehát fiatal férfiak között én ezt többször megfigyeltem, hogyha a baráti társaságban egy-két olyan pozitív apakép jelenik meg, tehát magyarul kortársaik, barátok, ismerősök apává válnak, azt jól csinálják, szeretettel, azt élvezik, akkor ebben a társaságban sokkal nagyobb lesz a hajlandóság az apává válásra, tehát a kortársérmény, a társas hatások, amit látunk, amit megélünk, az nagyon nagy erővel bír, és szerencsére nagyon sok esetben felülírja ezt az apa nélküliséget, vagy a hiányzó apa élményt.
A 21. század egyik nagy kihívásának a férfi lélek szempontjából mit tart? Vagy mi az, ami ön szerint most így elsődleges olyan reakció lehetne, vagy olyan válasz, vagy egy olyan lépés a férfiak részéről önmaguk felé, hogy az hosszú távon is egy jó dolog legyen, vagy egy kicsit megváltoztassa, vagy a helyére tegye mindenkinek, nem mindenkinek, hanem aki szeretné a lelkét.
Tehát a nagy terv, ha így fogalmazhatok, mindenképpen az, hogy visszacsempészszük a férfiakat a lélektan térképére, tehát hogy ezt valahol a társadalmi szinten tegyük elfogadottá, és tegyük helyére, hogy egy férfi ugyanúgy mélyen érző ember, mélyen küzdő, mélyen megél pozitív dolgokat, tehát ettől vagyunk emberek. Tehát, hogy ezt fölmerje vállalni egy férfi, és a környezete is ezt normálisnak tartsa, és ugye elfogadjuk, hogy ez rendkívül férfias dolog. Tehát én úgy vagyok férfi, hogy vannak érzéseim, gondoskodom. Ez ugye egy kitűnő ajtó, amit most én is ugye megpróbáltam, vagy megpróbálok a munkásságommal kinyitni, az apaság ajtaja, mert az apaság az, ahol a férfiak először és nagyon erősen megélhetik a saját érzéseiket. Megélhetik ezt, hogy mennyire fontos erő nélkül, az erő mítosza nélkül élni, egy másik lényről, nevezetesen a gyermekünkről gondoskodni, aggódni érte, együtt örülni vele, együtt fejlődni vele. Tehát akik ezen keresztül mennek férfiak, azoknak a nagy része tulajdonképpen visszahozza magát a világ lelki térképére. Tehát ez lenne a következő évtizedek legnagyobb férfi feladat, hogy valahogy kijöjjünk ebből az ostoba, a férfi erőmítoszából, mert belepusztulnak a férfiak is, és a családok is. És arról nem is beszélve, ez egy nagyon fontos dolog, hogy igazából mindezzel ugye a férfiak ki is kerültek a nevelés területeinek nagy részéről. Tehát nem csak a családokból, látjuk az iskolákból, az óvodákból is hiányoznak a férfiak, tehát újra meg újra kitermeljük ezt a problémát, és ugyanez igaz a kultúra területére. Tehát a férfiak is visszahúzódtak a kultúra területéről, a kultúrát is ugye hölgyek adják át, hölgyek termelik újjá, és vannak riasztójelek. Tehát Zimbardo professzor úr ír erről, hogy a modern amerikai statisztikák szerint az amerikai Egyesült Államok történelmében először fordul elő, hogy a fiúk alacsonyabban iskolázottak, mint az apjaik voltak. Tehát látjuk ezt, hogy a fiúk kiesnek az iskolarendszerből, az egyéb, mondjuk így, hogy a humán tudást és a társadalmi értékeket újra termelő rendszerekből, és hogyha ugye vissza tudjuk hozni ezt a lelkiséget, hogy miért ne lehetne egy férfi óvóbácsi, attól férfi. Sőt, nagyon-nagyon hiányzik az óvodákból az óvóbácsik jelensége, vagy miért ne lehetne egy férfi pszichológus, ugye? Tehát ez nagyon fontos lenne, hogy minél több férfi legyen a segítő szakmákban is. Akkor én azt gondolom, hogy jó úton indulunk el, de egyértelmű, hogy magunk mögött kell hagyni ezt az ostoba erőmítoszt. Például ez a rizikós férfi magatartás. Tehát ugye látjuk az egészség rizikóját a férfiaknak többek között. Ez egyértelműen összefügg ezzel az erőmítosszal, egy félreértett erőmítosszal. Tehát amíg ugye tudjuk jól, hogy a professzionális szakemberek, akiknek a feladata az erőszak kezelése, azok nagyon precízen megtanulják, hogy mi az a nagyon kevés helyzet, amikor muszáj az erőt használni. Az amatőr, úgymond az átlag férfi nagyon sokszor belekerül félreértett önérzet férfiasság miatt, olyan helyzetekben, amelyeket igazából bölcsen, megfontoltan el kellene kerülnie. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egyértelmű eredménye ennek az erőre, a másik legyőzésére épülő teljesen fals férfi képnek.
Léder László pszichológust, az APA Akadémia létrehozóját hallották. Fürtös János önvédelmi szakértővel folytatom a férfiakról szóló témánkat. A lélek után kicsit beszélgessünk arról, ami valamennyire a szerepekre, a helyzetben való megfelelésre vagy alkalmazkodásra rímel. János, önöknél mi a tapasztalat? Ugye kifejezetten vannak férfiaknak szóló önvédelmi képzések is, oktatási alkalmak. Erre jellemzően kik és miért jelentkeznek ma?
Sokféle csoportunk van, többek között férfiaknak szóló önvédelmi képzésünk is. Ez teljesen változó. Életkorban a 12-13 éves kortól fölfele javasoljuk a fiúknak, férfiaknak a részvételt. Idősek is vannak a képzéseinken, illetve időseknek tartottunk külön kurzusokat is. Tehát jellemzően 12-13 éves kortól akár 80 éves korig is részt vehetnek ezeken az alkalmakon. Az indítatás, hogy miért jönnek a résztvevők, ez is teljesen változó. Van, aki azért jön, mert egy hasznos sportágként tekint erre, és szeretné mozgatni magát rendszeresen, kiváló sportnak is, tehát nagyon igénybe veszi a testet, alakítja, formája, fejleszti. Van olyan is, aki azért jön az edzéseinkre, mert valamilyen atrocitás érte, vagy tanúja volt valamilyen konfliktusnak, és elgondolkodott azon, hogy vajon ő meg tudná-e oldani azt a helyzetet, és ehhez mi kell. Sokféle az indítatás.
Gondolom, hogy az életkortól is függ, élethelyzettől is függ, hogy ki miért megy el egy ilyen alkalomra. Amikor a hölgyek önvédelmi oktatásáról volt szó, akkor Ildikóval, Kovács Ildikó önvédelmi oktatóval arról beszélgettünk, hogy foglalkozik egy kicsit a mentális háttérrel is. Ez a férfiak esetében mennyire szükséges?
Véleményem szerint szükséges. Nem csak a nőknél, a férfiaknál is szükséges a mentális oldallal is foglalkozni, hiszen az önvédelem az nem csak arról szól, hogy oda tudjak fizikailag csapni, hogyha szükség van rá. Természetesen az önvédelmi technikák fontosak, de fontosabbnak tartjuk a magabiztos fellépést, az önbizalmat, a stabilitást fizikailag és lelkileg is, mert a konfliktus helyzetek felismerése, a jó reakció, a gyors döntéshozatal, az fontos, az ugyanolyan fontos, vagy még talán fontosabb, mint a fizikai része az önvédelemnek. Tehát mi erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. és komplex módon közelítjük meg az önvédelem kérdését, és az edzéseinken nem csak a fizikai önvédelmet tanítjuk, hanem például a verbális önvédelmet, hogy hogyan kommunikáljunk, milyen jelekre figyeljünk, az előrelátó gondolkodást, a megfontolt és határozott fellépést is tanítjuk, gyakoroljuk.
Nagy általánosságban az elején már érintettük, hogy ki és miért megy, de egy-két példát tudna mondani, mondjuk aki kamasz és elmegy oda, vagy például egy idősebb, egy 60 év feletti úr, mi az, amiben azt gondolja, hogy ő nem tudott helytállni, vagy jól reagálni?
Számtalan példával rendelkezünk, mert a tanítványaink, a résztvevők, azok folyamatosan hozzák azokat a történeteket, eseményeket, eseteket, amikben ők vagy mások a szemük látára részt vett, belekerült. Kamaszok esetében jellemző, hogy inkább az iskolai konfliktus helyzeteket nem tudják megfelelően kezelni, vagy iskolai konfliktus helyzetbe kerültek, és a szüleikkel megbeszélve jönnek le önvédelmi képzésre. Természetesen itt sem rögtön a verekedésre kell gondolni, hanem megtanítjuk azt, hogy ha mondjuk rászállnak az egyik fiúra az osztálytársai, arra hogyan válaszoljon, hogyan reagáljon, és ezt az edzéseken gyakoroljuk is. Ugye a kiskamaszoknak szóló tanfolyamainkon inkább ezek vannak előtérben, mint a fizikai önvédelem, de természetesen azt is megtanítjuk, hogy hogyan álljon meg stabilan a lábán, hogy ne tudják fellökni, hogyan térjen ki, hogyha őt fizikailag bántalmazni akarják, hogyan hárítson el egy felé irányuló ütést, lögdösödés, stb. De ennek fontos része az, hogy megtanítjuk kommunikálni. Megtanítjuk arra, hogy merjen kiállni a saját érdekeiért. És sok esetben az a tapasztalat, hogyha határozottan valaki kiáll a saját érdekeiért, és nem kell tényleg verekedni, akkor nagyon hamar megszűnik mondjuk ez az iskolai konfliktus helyzet, iskolai bántalmazás. Ilyen módon el lehet ezeket kerülni. A fiatal felnőttek, akik már ugye buliba járnak, baráti társaságokkal, stb. Szórakozó helyeken többször megfordulnak, ott nyilván az ebből adódó helyzetekre igyekszünk felkészíteni őket. Azt is tanítjuk, hogy hogyan figyeljenek egymásra, például ha társaságban vannak, hogyan segítsék egymást konfliktus helyzetben. Aztán, ami gyakori még, például közlekedési helyzetből adódó konfliktusok, tehát ha valaki bevág elé, megáll, kiszáll az autóból, ki akarja rángatni a kocsiból. Volt olyan esetünk is, amikor a család bent ült az autóban, és egy agresszív közlekedő társ, hogy így mondjam, ki akarta szedni az egyik tanítványunkat a kocsiból, hogy akkor ez mit tegyen, mi a helyes reakció, beleálljon a helyzetben, ne tovább, hogy tud tovább hajtani. Tehát nem csak technikai, fizikai dolgokat tanítunk, hanem például taktikai elemeket is. És ez is fontos része a képzéseink.
És ezeket ők kérik egyébként, hogy ilyesmi helyzetekben hogyan tudnak, vagy pedig már van egy alap tematika, és ez is benne van?
Természetesen van egy nagyon széleskörű alaptematikánk, de nagyon szeretjük, hogyha mindenki hozza az egyéni példáját és az egyéni kérdéseit, mert ezzel színesedik és bővül a repertoárunk. Tehát mindig mindenkinek az egyéni helyzetére, problémájára is keresünk megoldást közösen, és aztán ennyivel már rögtön bővült is a készletünk. Az idősekre az a jellemző, hogy azt gondolják a mondjuk úgy támadók, vagy azok, akik ezekben a konfliktusokban támadóként lépnek föl, hogy könnyű préda. És az idősek azért lehetnek talán nagyobb veszélyben az ilyen támadások tekintetében, mert a fizikai állapotuk általában már romlik, gyengül, és úgy gondolhatja a támadó, hogy mondjuk az értéktárgyait, pénztárcát, stb. Könnyebb elvenni. Ilyen helyzetekre készítjük föl inkább az időseket, illetve ugyancsak a taktikai részre is fordítunk figyelmet, például elmondjuk, hogy ne úgy menjen vásárolni a piacra, hogy a kosár tetején hagyja a pénztárcáját, hogy amikor a kocsiból kiszáll, akkor már ne pakolgasson a csomagtartójában, mert valaki kifigyelheti, és támadás áldozata lehet, vagy a kocsi feltörés áldozata lehet, stb. Tehát azokra a helyzetekre koncentrálunk, amiben az adott korosztály jobban kerülhet. Nyilván egy idős ember kevesebbszer fordul meg mondjuk szórakozó helyen, diszkóban, tehát velük kevésbé ilyen szituációkat tárgyalunk. Tehát próbáljuk megtalálni az adott korosztálynak megfelelő valódi élethelyzeteket, és tényleg reális szituációkat gyakorolunk.
Mennyire veszik könnyen ezeket a tanácsokat, vagy mondjuk amiről azt gondolta, hogy jól kezelt egy helyzetet, és kiderült, hogy nem. Ezeket mennyire veszik jól a férfiak?
Abszolút komolyan veszi mindenki, mert nagyon rövid időn belül megtapasztalja itt az edzéseinken, a tanfolyamainkon, hogy ez komoly dolog, ez komoly téma, és nagyon fontos. Senki nem veszi félvárról. Rövid időn belül rájön arra, hogy ez nagyon hasznos, és azok a technikai, taktikai elemek, amiket tanulunk, gyakorlunk, és amiket javaslunk, azokat a saját bőrükön tapasztalják meg, hogy ezek mennyire működőképesek. Innentől kezdve teljesen hiteles a számukra az, hogy ezt így és hogyan kell csinálni.
Az mennyire jellemző, hogy akik járnak önvédelmi oktatásra, képzésre, ők esetleg a körülöttük lévőkre is jobban odafigyelnek, tehát mondjuk egy közlekedési helyzetben, egy sima sorban álláskor, egy buliban, tehát hogy erről beszélgetnek-e utólag mondjuk családdal, hozzátartozókkal, barátokkal, tehát van egy ilyen kielemzése vagy értékelése, hogy ennek milyen hosszú távú hatása van?
Igen, mi biztatjuk is a résztvevőinket arra, hogy amiket nálunk tanulnak, azokat, annak a hírét és azokat a technikákat, praktikákat vigyék tovább, és adják át legalább az elméleti tudásanyagot a családtagjaiknak, a környezetükben, kollégáknak, stb. Mert minél többen tudnak arról, hogy igenis van lehetőségük, van joguk védekezni egy konfliktus helyzetben, egy támadási helyzetben, annál jobb. De az a tapasztalatunk, hogy a résztvevőink azok sokkal hamarabb észreveszik egy kialakuló konfliktus helyzet veszélyeit. Sokkal hamarabb reagálnak, akár megelőző jelleggel is, és így elkerülve a konfliktus. Tehát tanfolyamon résztvevők sokkal ritkábban kerülnek bajba, hogy egyszerűen fogalmazzak. De ha mégis belekerülnek egy olyan konfliktus helyzetbe, egy olyan támadási helyzetbe, ahol cselekedniük kell, ott viszont sokkal gyorsabban tudnak cselekedni, sokkal gyorsabban tudnak reagálni, és így csökkentik a következményeket.
Fürtös János önvédelmi szakértőt hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják holnapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa, viszonthallásra!